Itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
A podcast az eddigi 3 éves működése során rengeteg embert szólított meg, és egyre többen hallgattok minket. Szeretnénk, hogy minél több emberhez eljussunk, és ebben segít nekünk a Vodafone Podcast Pioneers programja. Ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program nem csak minket, más magyar podcasteket is támogat. A program segítségével mi és az internetes elérésünk is fejlődni fog. Köszi Vodafone! Köszöntünk mindenkit az Ásatalk Podcastnek a 4. évadának a 2. részében, és megint egy kalandra vállalkoztunk, ugyanis itt vagyunk Békés megyében, Vésztőn, ahol abban a szerencsés pozícióban találjuk magunkat, hogy 3 vendéggel is tudunk beszélni, akik nem akárkik, mert hogy nagyon nagy utat tettek meg azért, hogy itt áshassanak Békés megyében. Itt van velünk Gyuha Attila, a Georgiai Állami Egyetem adjunktusa, talán ez a helyes fordítás, az associate professor. Mondd fel nyugodt. Assistant professor. Okay. Jó, mindegy. Itt van velünk Bill Parkinson, William A. Parkinson, aki pedig a Chicagói Illinois Egyetemnek a professzora, illetve a Field Museum of Natural History-nek a kurátora. És itt van velünk Paul Duffy, aki pedig a Keeley Egyetemnek a postdoc kutatója. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, illetve hogy vendéggel láttok itt a régészeti bázison. És bele is csapnék a kérdéssel. Van egy ilyen icebreaker kérdésünk, amit a minden podcast elején van egy ilyen kis kérdés, amit feldobunk a vendégeknek. És ez pedig nem más, mint hogy ez váratlan. Ebben bele kell törődni. Az a kérdés, hogy a kiállításon, amiről valószínűleg beszélni fogunk itt a következőkben, szerepel a zöldhalom pusztai aranyszarvas, és az ugye van egy ilyen feltételezés, hogy ez mondjuk azt, hogy Olbiában készült, ide került valamikor a Kárpát-medencébe, és most pedig Chicagóban található, hogy ha Olbiában elindult valamikor egy ilyen 2600 évvel ezelőtt, és megérkezett Chicagóba, akkor hány kilométert tett meg?
Nagyon egyszerű a valószínűleg.
Egy kilométerben kifejezett.
Monty Pythonos.
Igen.
Valószínűleg csak leglöknek minket a hídról, ami ott pontosan a Monty Python show-ban. Én azt hiszem, hogy ezek kiszámolva vagyunk, nagyjából 8000 kilométerre vagyunk Chicagótól. Itt a üldögélünk Vésztőn, ugyanak a világ közepe, Chicagó, Vésztő világ közepe. Olbiától még azért az nyilván még rá kell számolnunk. Én azt mondom, hogy ilyen 9500 kilométernél tarthatunk.
Jó. Bill?
Ti mit mondtál?
9500.
9600.
Jó. Hol?
Nem tudok ezt. Fogalmam sincs.
Akkor Berti, még te dobj rá egy számot.
7320.
Jó.
Én azt mondom.
Majd ki fog derülni, hogy mi a helyes válasz.
Nem tudom.
De, tudom, csak hogy ez erről visszatér. Tegnap utána néztem, a Google Maps-en szépen kiszámoltam, hogy mi mennyi, hány méter. Van egy válaszom, egy kilométerre pontos válasz.
Közel voltam?
Igen, egész közel. Egész. Nem mondom el, hogy ki volt a legközelebb. Egyik sincs nagyon-nagyon távol a valós megoldástól. Jó.
Itt vagyunk Békés megyében, itt ásunk, de hogy kerülthetek ide, és honnan ered ez a közös munka nektek?
Hát akkor kezdem én, jó? Visszaugrunk időben kb. 25 évet. majdnem pontosan 25 éve, 1998-ban én még a Munkácsi Mihály Múzeumban dolgoztam, sőt, gyakorlatilag a pályámat ott kezdtem, 13 évet ott töltöttem, és kim voltam terepen, nyári nap volt, téli vagy őszi, már nem lehet emlékezni rá, valójában folyamatosan kim voltunk a terepen. A lényeg az, hogy egyszer csak, mikor visszaérkeztem a múzeumba egy hosszú terepi nap után, akkor várt ott egy amerikai csávó. Hosszú nap, izzadt van, büdösen van, de ez így nem lesz jó, valahogy le kéne rázni a srácot, mert semmi kedvem beszélgetni, megyek haza, lefűrök eszek, aztán ugrom az ágyba. Végül meghívott a borozóba, beszélgetés után békés Csaban, az borozó nevű fontos központba. A fürdés után mondom, rendben van, ígéretet tettem, akkor elmegyek, és akkor beszéljünk, megiszünk egy sört, megiszünk egy kólát, aztán hazamegyünk, elfelejtjük egymást. Aztán másképpen alakultak a dolgok, megittük az első kólát, megittük az első sört, aztán további kólák, sörök is egyébként következtek, és akkor olyan hajnal 3 kor, ugye valamikor 7-kor találkoztuk, vagy 6-kor, mindegy, hajnal 3-kor egy sör alátétre felírtuk, hogy mégis mit fogunk csinálni a következő 5 évben. Tehát néhány óra alatt sikerült olyan viszonyba kerülni, ami azért elég ritka.
És megvan még az a sör alátét?
A sör alátét nincs meg, viszont a vita a sör alátétről továbbra is folyik, mert Bill úgy emlékszik, hogy szalvéta volt. Itt azért a véleménykülönbségek már akkor előkerültek. Mind a kettőnknek borzalmas a memóriája. Így aztán valójában nem lehet tudni. Azt tudja, hogy lejegyeztük 5 évre. Ugye én azért csak a kommunizmusban nőttem fel, nekem 5 éves terv kell. Anélkül nincs élet. Így aztán ugye ebben megállapodtunk. Tehát így indult a közös munka, 98-ban találkozás. 2000-ben történt az első ásatás itt Vésztőn, azóta is itt vagyunk, a Vésztői Központtal működik ez a projekt, és aztán nyilván a következő évtizedek, ugye az elmúlt 25 évben folytatódtak, különböző kérdésekre koncentrálva és különböző csapatokkal dolgozva együtt, a mag megmaradt élesén, és hát nyilván egyre nagyobb lett persze a kör.
Gyors kérdés. Bill, hogy kerültél Békésre a múzeumhoz? Hogy bukkantál ott fent délután, hogy várod Attilát?
Szóval én a disszertációmnak visszament a lelőhelyekre, ami megtaláltak a Magyarország régészeti topográfiájával. Aha. Szóval az már volt egy nagy térkép, volt rengeteg lelőhelyek, és visszamentem. És volt 2 részkori, tiszapolgári lelőhelyek, uh-huh. ahova mentem. És általában nincs nagyon sok a felszín rétegen, uh-huh. de ott volt rengeteg. Nagyon sok kerámia csont, állatcsont, embercsont is uh-huh. volt. És gondoltam, hogy az jó lesz ásni ezek a lelőhelyek. Szóval mentem a múzeumban, csak egyszer találkoztunk, hogy nagyon, nagyon rövid volt, mert Attila a strandba ment, és tudod, Spidóval jött. Amikor én dolgoztam a Rákárván,
péntek
voltam, kis szomba. Oké, és elment. És mentem a múzeumban, és mondtam az igazgató, Green Igor volt az igazgató, és mondtam neki, hogy hát van 2 lelőhely, ami azt hiszem, hogy jól lesz ásni. És ő azt mondta, oké, Gyuhával kell beszélni, mert ő volt az őskörös a múzeumban. Szóval azért kértem a találkozó Attilával.
Még talán annyit hozzátennék. Röviden összefoglalva, hogy a Békés megye északi rész az egyik területe az országban, kevés területeik közül az egyike, ami szisztematikusan be van járva, tehát össze vannak gyűjtve lehetek a felszínről, fel van térképezve minden lelőhely, hogy hol található, mekkorák, milyen korszakban voltak, lakottak, több ezer lelőhelyről van információ, tehát ez egy gyakorlatilag aranybánya, ilyenből nem sok van, nem hogy Magyarországon, de Európában sem. És nyilván, hogyha valaki regionális léptékű kutatást akar végezni, akkor egy olyan adatbázis 4000 négyzetkilométerre rendelkezésre áll, ami nagyon jól elemezhető, és akkor regionálistól le tud lépkedni mikroregionális, aztán lelő helyszíntű vizsgálatok is. Tehát ezért jött Béla megyébe, mert alapvetően ez a hatalmas adatbázis az rendelkezésre áll és publikált.
Paul, how did you get involved?
Hát ez volt szerintem talán 4 vagy 5 év ez a borozó találkozás után, és volt egy egyetemi terep iskola, mondjuk régészeti iskola, és ez volt a második év, Bill, talán, és én PhD-s diák voltam Michiganban, és volt 2 év után, hogy Bill befejezte a diszertációját. Szóval én kerestem valami új régészeti dolog csinálni, és máshova menni, és nem ismertem semmi a magyar regészetből, de ez volt az első, az először, hogy a magyar terepen voltam. És a második év jövök vissza, és a harmadik év vissza, a negyedik év vissza. És szóval az talán volt a negyedik év, hogy elkezdtem egy diszertáció Békés megyében Attilával és Boka Gergővel.
És mennyiben változtak a kérdéseitek a kezdetektől fogva mostanáig, eddig a szezonig?
Hú, hát azért 25-ről beszélünk.
Igen.
Már évben, tehát...
Igen, csak
tehát,
dióhéjban.
Tehát amivel indultunk annak idején, hogy a Bill említette, hogy vannak ezek úgynevezett Tisza polgári települések, kora részkörről beszélünk, nagyjából 4500 és 4000 közé keltezhető időszakról van szó, és ugye ezeknek a temetőit ismerjük, rengeteg temetője ismert. Települései viszont szisztematikus feltárással nem voltak korábban érintve, vagy minimális mértékben. És miért fontos kérdés? És miért fontos valójában ezeket kutatni, ezeket a településeket, mert alapvetően az az időszak, amikor van egy szerves fejlődés a neolitikumban, és ott van egy hatalmas törés 4500 körül, amikor gyakorlatilag egy egészen más világ alakul ki, az anyagi kultúra teljesen más lesz, más szokások alakulnak ki temetkezésben, tehát ott van egy nagy törés. Mi ezt a nagy törést szerettük volna vizsgálni. A neolitikus oldalról, az újkőkori oldalról ennek már volt előzménye, viszont a korarészkori oldalról, hogy akkor mi történik, hogyan változik meg a világ, arra nem volt még akkor példa. Tehát ezzel indultunk, ezzel a kérdéssel, hogy mi történik az újkőkor és akkor a részkor, az újkőkor és a részkor átmeneti időszakában. Aztán idővel ez megváltozott, visszaugrottunk időben egy picit, akkor fókuszáltunk az újkőkori, konkrétan a késő újkőkori településekre. Ezekről azt kell tudni, hogy nagyjából 5000 környékétől indulva hatalmas települések jönnek létre, az úgy történik, hogy alapvetően volt egy annak idején szétszórt, megelőző időszakban szétszórt település, szétszórt tanyákból kis falvakból álló településrendszer, és az emberek egyszer csak úgy döntöttek, hogy összeköltöznek néhány nagy településre. És ezt a folyamatot igyekeztük vizsgálni, miért költöznek össze, hogyan sikerül azt megoldani, hogy együtt is maradjanak, tehát ennek előzménye nem volt, tehát ez volt az első alkalom, hogy szinte városias települések jönnek létre, ugye ez egy egészen más játszótér, mint hogyha egy kis faluban, vagy pedig egy tanyán lakik az ember, ott kamaszkodni kell, ott új szabályok jönnek létre, meg a nejem is hív, új szabályok jönnek létre, másképp, más normák gyakorlat jön létre. Tehát itt azért más világ. Ezt próbáltuk vizsgálni, hogyan alakul ki, hogyan működnek együtt a nagy településeken belül, és aztán nyilván az a kérdés, hogy aztán mi történik ezekkel a nagy településekkel, miért 4500 körül miért bomlanak ezek fel, miért döntenek úgy a településen belüli kisebb egységek, hogy na akkor innentől kezdve megalapítjuk az önálló településeinket, nem érdekel minket Béla bácsi a szomszédban, amivel ellen beszélünk többet, elköltözünk 20 kilométerrel arrébb. Szóval ez volt egy következő kérdés, amivel foglalkoztunk. dolgoztunk, és aztán ugye ezek mind-mind hosszú évek munkája volt, mire eljutottunk oda, hogy ha megválaszolni, teljes mértékben nem is sikerült ezeket a kérdéseket, de mindenképpen közelebb jutottunk ahhoz, hogy megértsük ezeket a folyamatok, és a mostani projekt az pedig egy összehasonlító projekt, ugye ez a bizonyos összeköltözéses tendencia, vagy trend, ez két alkalommal történik az őskor folyamán, az egyik ugye a késő neolitikum, amit említettem, 5400-4500 körül között, a második pedig a bronzkor időszaka, 2100-tól nagyjából 1500 környékéig, 1400 környékéig, hol bólogat, majd pedig felvonja a szemem, fogalma sincs szó. Valóban, úgy nagyjából jól belőttem, ugye, Paul, a bronzkor?
Igen, nagyjából. Nagyjából.
Szóval most amin dolgozunk, az, ez egy összehasonlító projekt, tehát nyilván azt, amit az elmúlt, most már mondhatom, évtizedekben felgyűjtöttünk a késő neolitikum vonatkozásában, azt megpróbáljuk megtenni a bronzkor vonatkozásában, ugye Paulnak már ezzel kapcsolatban voltak előzetes kutatásai, most pedig az ő kutatási eredményeit felhasználva, és a miénket, azokat kibővítve próbáljuk azt megérteni, hogy két korszakban, amikor ezek a nagy települések létrejöttek, a két korszak között nagyjából 2000 év azért ott van, vagy még több, mik voltak azok a folyamatok, amelyek ezeknek a településeknek a létrejöttéhez vezettek, a neolitikumban, a bronzkorban. Hogy működtek a neolitikumban, a bronzkorban, hogyan szervezték meg a társadalmat a neolitikumban, a bronzkorban. Tehát ezeket így igyekszünk vizsgálni és összehasonlítani.
És hol, mik voltak azok az eredmények, amiket most az Attila említett, mik voltak azok a megelőző kutatások, amikre most a jelenlegi kutatás épül? Tudsz erről egy kicsit beszélni? Akár lehet angolul is, hogyha az kényelmes.
A disszertációm, nekem volt a kérdés, mi volt a különbség ez a tel településsel és a kis tanyava a bronzkorban. Mert elég sok már tudtunk a tel településről és a temetőkről, nem itt Békés megyében, de Tiszántúl, de volt nagyon ritka, hogy valaki ásik egy kis település. Szóval az volt, miért mentem ásni egy pici tanya a Tarhós vidéken, és volt egy kis ház, és volt egy forma összehasonlítás a településsel, és egy mikro régióval egy kis volt valami teremmunka vele.
És akkor most pedig próbáljátok megnézni azt, hogy tehát megvolt a kis település, és most pedig az a kérdés, hogy hogy néz ki a nagy, ahol sokan élnek meg, tehát a tel, amit említettél.
Igen.
Tehát, hogy most ez a része jön, hogy most egy ilyet ástok. Igazából akkor feltenném azt a kérdést, hogy meg itt rengetegszer említjük ezt a 25 évet, hogy eltett 25 év. A régészet módszertana, amit ti használtok, meg úgy általában a világban a régészet módszertana, hogy változott ez alatt az időszak alatt?
Forradalmian. Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy rendteletesen szerencsés vagyok. Azt akartam mondani egy másik jelzőt használva, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy ebben az időszakban élek. Ugyanis tényleg módszerek tekintetében, analitikus eljárások tekintetében, mintavételezési technikák tekintetében, egyébek tekintetében, tényleg egy egészen nagy ugrás történt meg az elmúlt mondjuk az 30-35 éve, ki hol húzza meg a határ természetesen. Tehát én emlékszem, amikor még egy jó példa erre, hogy amikor 2000-ben elkezdtük az ásatás Billel Vésztőn, majd Körösladányban, akkor a faszér mintákat azért gyűjtöttük fel mindenhonnan, mert akkor még ugye nem volt olyan, tehát akkor még faszénből határoztunk elsősorban meg korszakolást, akkor úgy történt a kor meghatározás, akkor nem állt rendelkezésre most rendelkezésre álló sokkal pontosabb kor meghatározási módszerek, illetve nyilván, hogy az állat, most már elsősorban, hogy állatcsontokat használunk, több abból fog kifolyólag, de ugye az teljesen átalakult az elmúlt 25 évben, ez egyik példa, ugyanakkor meg azt, amit akkor felgyűjtöttünk, itt van nálunk egy nagy bőrönben 50 kilónyi faszén, el lehet képzelni a faszén, ugye nem egy súlyos dolog, az 50 kilónyit, amit felgyűjtöttünk annak idején, az most úgy változott meg a világ, hogy ezt ugye datálásra már nem nagyon, korszak datálásra nem nagyon használjuk már fel, felhasználjuk, de nem érdemes, ellenben vannak olyan vizsgálatok, amivel meg tudjuk a faszén darabokban mondani, hogy milyen fafajtákkal találkoztak annak idején, akkor a részkors folyamán a vidéknek a lakói. Tehát az megint megváltozott olyan módon, hogy most akkor azok a minták most ezekre használhatnak. Nyilván egyéb eljárások tekintetében például ugye a geofizikai módszerek használatában nagy változás történt, sokkal pontosabban, sokkal több módszerrel dolgozhatunk. Ugye a LIDAR, el kell magyaráznom, hogy mi a LIDAR.
Ugye, jó lenne.
Ilyen például a LIDAR, tehát az gyakorlatilag a LIDAR-t úgy kell elképzelni, mint hogyha az ember repülőről, most már drónról is szkennelni a tájat, és akkor kap egy olyan domborzat modellt belőle, ami nagyon nagy pontosság és gyönyörűen használható arra, hogy egy-egy kisebb vagy nagyobb régiót vizsgáljunk, mondjuk települési tényezők, bocsánat, szempontjából. Tehát rengeteget változott a szakma pozitívan. Nagyon nehéz lépést tartani. Azért valójában ezt el kell mondani, hogy nyilván nagyon nehéz lépést tartani, de ezért vannak specialisták ma már. Ami 20-25-30 évvel ezelőtt még nem nagyon létezett speciális irányok, azok ma már nagyon nagy száma és nagyon nagy spektrumban rendelkezésre állnak. És tekintve, hogy a régészet abból a szempontból is nagyon megváltozott, hogy lehet, hogy 50 évvel ezelőtt még Chuck Norrisként mindenki kimehetett egyedül a terepre, és megoldhatta a régészet nagy problémát. Ilyen már nincsen, gyakorlatilag tímekben, csapatokban dolgozunk együtt, különböző specialisták bevonásával, különben nem működik ez az egész már, és ez egy jó dolog.
A természet tudományos módszerek fejlődéséről, de hogy az amerikai és a magyar régészet miben tér el, vagy van egy standard, amit minden ország régészete követ, vagy azért vannak jelentősebb eltérése?
Módszertani szempontból ma már olyan őrült nagy különbség nincs. Azokat a metódusokat használják Magyarországon is, amiket kint Amerikában. Annyi a különbség, hogy nyilván amikor egy-egy nagyobb projektről van szó, akkor esetleg egy amerikai projektnek nagyobb esélye van arra, hogy a módszerek szélesebb tárházával gazdálkodjon az anyagi lehetőségek miatt. Ezt azért el kell mondani, és be kell vallani.
Ez valószínűleg senkit nem fog meglepni.
Talán nem fog meglepni, igen, ez a dolog. Ugyanakkor, ami a nagy különbség azért az amerikai és a magyar régészet között, amit én meg szoktam fogalmazni, az általában az ilyen. Amit meg szoktam fogni, az az, hogy azért az amerikai régészetben az elméleti megközelítés sokkal erősebb, mint mondjuk a kelet-európai régészetben. Tehát ott azért nagyon fontos, hogy nagy kérdésekre igyekeznek válaszolni, nagy antropológiai kérdésekre igyekeznek válaszolni. Magyarországon azért még nem teljesen jellemző ez, bár elég sok projektet találunk olyat, és egyre nagyobb számban, amelyek azért tényleg nem csak arra kíváncsiak, hogy mondjuk egy edény az milyen típusba tartozik a kettőben, B-be vagy a 8C-be, vagy éppen arra irányul a projekt, hogy pontosan betatáljanak egy lelőhelyet, hanem tényleg egy-egy projekt fontos kérdések megválaszolására vállalkozik. Nagy kérdések ilyen például, mint az élelemtermelőgazdálkodás megindulása. Vagy például a fémművesség milyen hatással volt a társadalmi politikai szerveződés, a fémművesség megjelenése és fejlődése. Tehát ezekre azért már itt is találunk példát, de Amerikában ezt azért már évtizedek óta, sőt mondhatni az, hogy egy évszázadban gyakorolják azért a kollégnek.
És más típus spákni használjuk.
Igen, nagy spákni háború az kezdődött 25 évvel ezelőtt a magyar és az amerikai spákni között. Ma már be kell vallani, hogy mindkét fél használja a másik eszközét. Azért kiegyeztünk, de éveken keresztül ment azért a háború.
Jó, most ilyen tűzszünet van. Vagy?
Hát most megállapodtunk azt hiszem. Meglátjuk, meddig tett.
Jó, akkor én most egy kisebb provokatív kérdéssel jönnék, és szeretném, hogyha Paul és Bill válaszolna, hogy a magyar régészet mit tud nektek, vagy a mai amerikai régészetnek, vagy akár neked van Németországból van tapasztalatod, tehát hogy mit tud nyugatnak tanítani a magyar régészet?
It's a different way of asking questions. And a different way, I think, of trying to achieve an answer. So Attila described some of the differences in the theoretical orientation and approach, and I agree. One of the things that I came in with, I'm interested in the Bronze Age, of course, and I wanted to know how the Bronze Age in Hungary compared to other kinds of societies in different parts of the world that I knew about. I knew something about complex societies or chiefdoms or social inequality in different places, in Mexico or West Africa, and I wanted to know what was it like in Hungary. And so I come from a comparative framework where I try to understand similarities and differences between what we find in Hungary and other places, and also how the societies change through time. Are the processes the same here that they are in other parts of Europe? Or is there something very different about the Carpathian Basin, or even different micro-regions within the Carpathian Basin that can teach us about social trajectories generally in other parts of the world in different times?
Én azt hiszem, hogy nagy különbségek nincs. Ahogy Attila azt mondta, nincsen sok nagy különbségek. Van sok különbség módszerrel, és ha van egy jó együttműködés, most már 25 éve dolgozunk, kell tanítani, és kell tanulni egymástól. És az sikerült nekünk. Volt egyszer Bikeriben, amikor ástunk. Amerikában, ha van egy nagy ásatás, van egy módszer, ami használod, amikor ásol. És az nem működött. Az nem működött. Itt, az Alföldön nem működött. És Attesz mondta, hát az nem fog működni, de próbáljuk, és próbáltunk, és katasztrófa volt. De tanultunk valamit tőle. És ő is tőlünk, azt hiszem, hogy tanult valamit, tudod, azok a módszerekkel. Pedig a felszíni gyűjtés, ami használjuk most már. Az én tanultam Görögországban, amikor ott dolgoztam, az a felszíni gyűjtés. Szóval van olyanok, ami így kell, ha van valami jó, komoly együttműködés, az kell.
Még gyorsan megkérdezem, hogy jelen pillanatban az a kutatás, ami most zajlik, ennek mi a hivatalos elnevezése, vagy hogyha valaki rá akar keresni arra, hogy mi zajlik itt jelen pillanatban Békésen, akkor mi az a cím, vagy mi az elnevezés, amire érdemes rákeresnie?
Ezt jó, hogy kérdeztem, mert ezt ki kell emelni, hogy ez a feltárás sorozat gyakorlatilag, amit most kezdtünk bele, ez a Körös Konzorciumnak a feltárás sorozata. Ez annyit jelent, hogy ugye Billel ketten megvan a saját projektünk, a Körös Regionális Régészeti Program. Polnak megvan a saját projektje, ez a Bronze Age
Körös
Oftel Archaeology Program. Most erre a projektre egyesült ez a két projekt, ezért lett a Körös Konzorcium név adva, vagy ez a címke ráragasztva a projektre. Ha valaki érdeklődik ez iránt, akkor mind a úgynevezett Bakota website-on, mind pedig a Körös Regional Archaeological Project, Körös Regionális Régészeti Program weboldalán talál róla információkat. Egyelőre még Körös Konzorcium weblap nincsen, de volt ismerve, és az ő akkurátusságát ismerve előbb-utóbb ez is megteremtődik. Nem én fogom kezdeményezni, volt sokkal jobb ember.
Szuper! Köszönjük szépen! Akkor most lezárjuk az első részt, és nem felejtettem el a kilométer adatot, de azt majd a következő részben szerintem azzal kezdünk majd.
Ez volt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.